Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Tizenegy óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai háborús stratégia tévedésen alapul, egy déli beb összefogomlani, súlyos következményei lesznek, jelentette ki a miniszterelnök ma a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor kifejtette, a stratégia azt mondja, az oroszok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint az európaiak, nem lesz elég pénzük, hogy fegyvereket gyártsanak. Európa pedig képes lesz az ukránoknak nagy mennyiségben pénzt, fegyvert adni. Az oroszok gazdaságilag megroppannak, akár felkelések is lesznek, fel kell adniuk háborús céljaikat, és akkor az ukránok képesek lesznek visszafoglalni a területeket, mondta. A kormányfő elmondta, két kérdést nem tisztázott Európa, hogy meddig fog ezt tartani és mennyibe kerül. Most naponta több száz ember meghal a háborúban, és sok száz milliót elégetünk, fogalmazott. Hozzátette, a magyar javaslat azon alapszik, hogy tűzszünetre, békére kell törekedni, és folyamatos diplomáciai tárgyalásokra van szükség a felek között. Arányos és szükséges volt Szabó Tíme a tiszteletdíjának csökkentése az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogerősítélete szerint, közölte az Országgyűlés sajtóirodája az MTI-vel. A közlemény alapján az Emberi Jogok Európai Bírósága elfogadhatatlannak nyilvánította és elutasította Szabó Tíme a független képviselő keresetét, amelyben panasszal élt az Országgyűlés egy 2017-es őt szankcionáló döntése miatt. Szabó Tíme a független országgyűlési képviselő az Országgyűlés 2017. május 8. napján tartott ülésén Áder János köztársasági elnök eskütételét követően az elnök beszédének megkezdése előtt székére felállva elővett egy mintegy 30 cm magas marionett bábút, melyre Áder János arcképét rögzítette. Emlékeztettek, ezt követően az országgyűlés elnöke elrendelte Szabó Tíme a havi tiszteletdíjának egyharmaddal való csökkentését, arra hivatkozva, hogy a képviselő magatartása súlyosan sértette az országgyűlés tekintélyét, rendjét. A szépkártyás elfogadóhelyek mögé bújva folytatott illegális pénzváltást az a csoport, amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei buktattak le. A vállalkozás jogsértő módon több mint 202 millió forintnyi szépkártyás összeget váltott át készpénzre, közölte a hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a NAV ellenőrei az interneten, a közösségi média felületein is vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket, és egy ilyen előzetes elemzés vezette őket egy közösségi médiás, több mint 6000 tagból álló privát csoporthoz, amelyben 20%-os jutalékért ígérték szépkártyás összegek készpénzre váltását. A NAV Heves vármegyei revizorai regisztráltak a csoportba és felvették a kapcsolatot a hirdetővel, aki azt ajánlotta, hogy a szépkártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20%-os jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után 50 ezer forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel és személyes találkozót beszéltek meg. Az egyeztetésen kiderült az is, hogy egy szálláshely lesz a szépkártyás fizetés és kedvezményezettje, így már sikerült beazonosítani a pénzváltó mögötti valós szereplőket, írták. Képviselőházi választást tartanak ma és holnap Csehországban, ahol a jobb közép jelenleg ellenzéki elégedetlen polgárok akciója mozgalom győzelmére lehet számítani az előrejelzések szerint. Az utóbbi három év minden felmérése az Andrej Babis szlovák származású milliárdos által vezetett ellenzéki elégedetlen polgárok akciója az ANO mozgalmat hozta ki a választás győztesének, a második helyen mindig a kormánykoalíció három pártját tömörítő együtt szövetség végzett. Andrej Babis korábbi kormányfő, az ANO elnöke korábban többször kijelentette, hogy leginkább egypárti kormányt szeretne, amelyet esetleg kívülről még támogathatna valamelyik politikai erő a szükséges parlamenti többséghez. Azt többször hangsúlyozta, hogy a kommunistákkal nem fog együttműködni. Felmérések szerint a több mint 8 millió választásra jogosult szavazó mintegy 65-67%-a járulhat az urnákhoz. A jelölt listán a választók 4 személyt karikázhatnak be, amivel azok a lista élére kerülnek. A választási helyiségek ma délután 2-től este 10-ig, szombaton pedig reggel 8-tól délután 2-ig lesznek nyitva. A voksolás első eredményeit holnap estére ígéri a Cseh Statisztikai Hivatal. Végül az időjárásról. Holnap eleinte az ország keleti harmada fölött lesz több felhő az égen, ott helyenként gyenge eső is előfordulhat, délután itt megszűnik a csapadék és valamelyest csökken a felhőzet, máshol sok napsütésre számíthatunk, viszont a délután második felében nyugatra, északnyugatra felhők érkeznek, melyekből este az eső is elered. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor János Vitéz című művének következő részeit Tordi Géza előadásában hallhatják.
Hogy is kezdjem csak hát, mindenek előtte hogyan tettem szert a kukorica névre. Kukorica között találtak engemet, úgy ruházták rám a kukorica nevet. Egy gazda ember jólelkű felesége, amint ő nekem ezt sokszor elmesélte, egyszer kinézett a kukorica földre, s ott egy barázdában lelt engem heverve. Szörnyen sikítottam, sorsomat megszánta, nem hagyott a földön, felvett a karjára, és hazafelé ezt gondolta mentiben, fölnevelem szegényt, hisz úgy sincs gyermekem. Hanem voltám neki haragos vadférje, akinek én sehogy sem voltam ínyére. Hely, amikor engem az otthon meglátott, ugyancsak járták a cifra káromlások. Engesztelte a jóasszony így szavakkal. Hagyjon kent föl, apjuk, azzal a haraggal, hiszen ott kint csak nem hagyhattam vesztére, tarthatnék-e számot Isten kegyelmére. Aztán nem lesz ez a háznál haszontalan. Kednek gazdasága, ökre és juha van. Ha felcsuporodik a kis Isten adta, nem kell kennek bérest, juhást fogadnia. Valahogy csak ugyan engedett, de azért rám soha jó szemet nem vetett. Hogyha nem ment dolgom a maga rendiben, meghusángolt ő amúgy istenesen. Munkas ütlek között ekkép nevelkedtem, részesültem nagyon kevés örömekben. Az egész örömem csak annyiból állott, hogy a faluban egy szép kis szőkejány volt. Ennek édesanyja jókora síré lett, édesapja pedig vett más feleséget. Hanem az apja is elhalt nem sokára, így jutott egyedül mostoha anyjára. Ez a kis leányzó volt az én örömem, az egyetlen rózsatüskés életemen. Betudtam is őtet szeretni, csodálni. Úgy hittak minket, hogy a falu árvái. Már gyerekkoromban, hogyha őt láthattam, egy túrós lepényért látását nem adtam. Örültem is, mikor a vasárnap eljött, és vele játszhattam a gyerekek között. Hát, mikor még aztán siederré lettem, s izegni mozogni elkezdett a szívem. Csak úgy is voltam ám, mikor megcsókoltam, hogy a világ összedőlhetett miattam. Sokszor megbántott a gonosz mostohája, Isten neki soha azt meg ne bocsássa. És ki tudja még, mit el nem követ rajta, ha fenyegetésem zabolán nem tartja. Magamnak is ugyan kutyául lett dolga. Belefektettük a jóasszonyt a sírba, aki engem talált, és aki, mondhatom, mint tulajdonanyám úgy viselte gondom. Kemény az én szívem. Teljes életemben nem sokszor esett meg, hogy könnyet ejtettem. de nevelőanyám sírjának halmára hullottak könnyeim zápornak módjára. Iluska is, az a szép kis szőke leány, nem tettetett bútól fakadt sírva halmán. Hogyne? Az Istenben boldogult jólélek kedvezett, amiben lehetett szegénynek. Nem egyszer mondta, hogy várakozzatok csak, én még benneteket összeházasítlak. Olyan pár válik is ám ti belőletek, hogy még várjatok csak, várjatok gyerekek. Hát hiszen vártunk is egyre keservesen. Meg is tette volna, hiszem az egy Istent, mert szavának állott ő minden időbe, ha le nem szállt volna a föld mélységébe. Azután hát meghalálozott, a mi reménységünk végképp megszakadott. Mindazonáltal a reménytelenségbe úgy szerettük egymást, mint annak előtte. De az Úristennek más volt akaratja, szívünknek ezt a búsöremet sem hagyta. Egyszer én valahogy nyájam elszalasztám, annak következtén elcsapott a gazdám. Búcsút mondtam az én édes Iluskámnak, keserű érzéssel mentem a világnak. Bujdosva jártam a világot széltére, míg nem katonának csaptam föl végtére. Nem mondtam én neki az én Iluskámnak, hogy ne adja szívét soha senki másnak. Ő sem mondta nekem, hogy hűséges legyek. Tudtuk, hogy hűségünk úgysem szegjük mi meg. Azért szép királyány, ne tarts reám számot, mert ha nem bírhatom kedves Iluskámat, nem is fogok bírni senkit a világon, ha elfelejtkezik is rólam halálom. János Vitéz ekképp végzi történetét. Nem hagyta hidegen a hallgatók szívét. A királyány arcát most a könyhullatás, melynek kútfeje volt bánat s szánakozás. A király eszókat intézte hozzája. Nem erőltetlek hát, fiam, házasságra, hanem amit nyújtok hálámnak fejében, elfogadását nem tagadod meg tőlem. Erre kinyitotta kincstárát a király, parancsolatjára egy legény előáll, s arannyal tölti meg a legnagyobb zsákot. János ennyi kincset még csak nem is látott. Nos hát, János Vitéz, jányom megmentője, beszélt a király, ez legyen tetted bére. Vidd el mindenestül ezt a teli zsákot, és boldogítsd vele magadat s mátkádat. Tartóztatnálak, de tudom, nem maradnál, kívánkozol lenni már is galambodnál. Eredj tehát, hanem társid maradjanak, éljenek itt néhány mulatságos napnak. Úgy volt bizaz, amint mondotta a király, János vitéz kívánt lenni galambjánál. Búcsúzott a királyánytól érzékenyül, aztán a tengerhez ment, és gályára ült. A király és a sereg elkísérte oda. Tőlük sok szerencsés jó utat hallhata, s szemeikkel néztek mindaddig utána, még a nagy messzeség ködöt nem vont rája. János vitézzel a megindult gája, szélbe kapaszkodott széles vitorlája. De sebesebben ment János gondolatja, útjában semmi sem akadályozhatta. János gondolatja ilyen forma vala. Hely, Iluskám, lelkem szépséges angyala, sejted-e te mostan, milyen öröm vár rád, hogy hazatart kincsel bővelkedő mátkád? Hazatartok én, hogy végre valahára sok küszködés után legyünk egymás párja leszünk boldogok, gazdagok, senki fiára is többé nem szorulok. Gazduram ugyan nem legszebben bánt velem, hanem én őneki mindazt elengedem. S igazság szerint ő ok a szerencsémnek, meg is jutalmazom, mihelyt hazaérek. Ezt gondolta János, s több ízben gondolta, mi alatt a gája ment sebes haladva. De jó messze volt még szép Magyarországtól, mert Franciaország esik tőle távol. Egyszer János vitéz a hajófödélen sétált föls alá az est szürkületében. A kormányos ekképp szólt legényeihez. Piros az ég alja, alig ha szél nem lesz. Hanem János vitéz nem figyelte szóra, feje fölött repült egy nagy sereg gólya. Őszre járt az idő, ezek a madarak bizonyosan szülőföldéről szálltanak. Szerint epedéssel tekintett utánok, mintha azok neki jó hírt mondanának, jó hírt Iluskáról, szép Iluskájáról, s oly régen nem látott kedves hazájáról.
Thank you.
Másnap, amint az ég alja jövendölte, csak ugyan szél támadt, mégpedig nem gyönge. Zokogott a tenger hánykódó hulláma a zugó fergetek korbácsolására. Volt a hajó népe nagy megijedésben, amint szokott lenni olyan vad szélvészben. Hiába volt minden erőmegfeszítés, nem látszott sehonnan érkezni menekvés. Sötét felhő is jön, a világ elborul, egyszerre megdördül az égi háború, villámok cikáznak, hullnak szanaszerte, egy villámhajót ízről porrá törte. Látszik a hajónak diribje darabja, a holttesteket a tenger elsodorja. Hát János vitéznek milyetén sors jutott? Őt is elsodorták a lelketlen habok. Hely, biz a haláltól ő sem volt már messze, de mentőkezét az ég kiterjesztette, s csodálatos módon szabadította meg, hogy koporsója a habok ne legyenek. Ragadta őt a víz magasra, magasra, hogy tetejét érte már a felhő rojtja. Ekkor János vitéz nagy hirtelenséggel megkapta a felhőt mind a két kezével. Belekapaszkodott, el sem szalasztotta, s nagy erőködéssel addig függött rajta, míg nem a felhő a tengerparthoz ére, itten rálépett egy szikla tetejére. Először is hálát adott az Istennek, hogy életét ekképp szabadította meg. Nem gondolt vele, hogy kincsét elvesztette, csak hogy el nem veszett a kincsel élete. Azután a szikla tetején szétnézett, nem látott mást, csupán egy griffmadár fészket. A griffmadár éppen fiait etette. Jánosnak valami jutott az eszébe. Odalopóckodott a fészekhez lassan, és a griffmadárra hirtelen rápattan, oldalába vágja hegyes sarkantyúját, s furcsa paripája hegyenvölgyön túlszállt. Hányta volna le a madár nyakra főre, lehányta volna ám, ha bírt volna véle. Csak hogy János vitéz nem engedte magát, jól átszorította derekát és nyakát. Ment, tudja az Isten hány országon keresztül, egyszer, hogy éppen a nap az égre kerül, hát a viradatnak legelső sugára rásütött egyenest faluja tornyára. Szent Isten, hogy örült ennek János vitéz, az öröm szemébe könnycseppeket idéz. A madár is, mivel szörnyen elfáradt már, vele a föld felé mindinkább közel jár. Le is szállott végre egy halom tetején, alig tudott venni lélegzetet szegény. János leszállt róla, és magára hagyta, és ment, elmerülve mély gondolatokba. Nem hozok aranyat, nem hozok kincseket, de meghozom régi hűséges szívemet. És ez elég neked, drága szép Iruskám. Tudom, hogy nehezen vársz te is már rám. Így gondolatokkal ért a falu végre, érintette fülét kocsiknak zörgése, hordóknak kongása. Születre készült a falu lakossága. Nem figyelmezett ő születre menőkre, azok sem ismertek a megérkezőre. A falu hosszában ekképen haladott a ház felé, ahol Iluskája lakott. A pitvarajtónál bereszketett keze, s mellében csak, hogy el nem állt lélegzete. Benyitott végtére, de Iluska helyett látott a pitvarban idegen népeket. Tán rossz helyen jár, gondolta magában, és a kilincs megint volt már a markában. Kit keres kegyelmed? Nyájasan kérdezte János vitézt egy kis takaros menyecske. Elmondotta János, hogy kit és mit keres. Jaj, eszem a szívét, a naptól oly veres, bizony-bizony, alig, hogy reá ismértem, szólott a menyecske meglepetésében. Jöjjön be már, hogy az Isten áldja meg, oda benn majd aztán többet is beszélek. Bevezette Jánost, karszékre ültett, és így folytatta ismét beszédét mellette. Ismere még engem? Nem is ismer talán. Tudja, én vagyok az a kis szomszédleány. Itt Iluskáéknál gyakran megfordultam. Hanem hát beszéljen csak. Iluska hol van? Szavaiba vágott kérdezőleg János. A menyecske szeme könnytől lett homályos. Hol van Iluska? Hol? Felelt a menyecske. Szegény Jancsi bácsi, hát el van temetve. Jó, hogy nem állt János, hanem ült a széken, mert lerogyott volna kínos érzésében. Nem tudott más tenni a szívéhez kapott, mintha ki akarná tépni a bánatot. Így ült egy darabig némán merevedve, azután szólt, mintha álmából ébredne. Mondjatok igazat, ugye, hogy férjhez ment. Inkább legyen férnél, mintsem, hogy odalent. Akkor legalább még egyszer megláthatom, s édes lesz nekem e keserű jutalom. De a menyecskének orcáján láthatta, hogy nem volt hazugság előbbi szózata. János reáborult az asztal sarkára, s megeredt könnyének bőséges forrása. Amit mondott, csak úgy töredezve mondta, elelakadt a nagy fájdalomtól hangja. Miért nem estem el háború zajában? Miért a tengerben sírom nem találtam? Miért? Miért lettem-e világra? Miért? Ha így mennykőcsapás ilyen gyötrelemért. Kifáradt végre őt kínozni fájdalma, mint a munkájában elszenderült volna. Hogy halt meg galambom? Mi baj lett halála, kérdé, s a menyecske ezt felelte rája. Sok baja volt bíz a szegény teremtésnek, kivált mostohája kínzása töré meg, de meg is lakoltám érte a rossz pára, mert jutott ínséges koldusok botjára. Aztán meg magát is szörnyen emlegette Jancsi bácsi. Ez volt végső lehellete. Jancsikám, Jancsikám, az Isten áldjon meg, más világon, ha még szeretsz, tied leszek. Ezek után kimúlt az árnyékvilágból, a temetőhelye nincsen innen távol. A falu népsége nagy számmal kísérte, minden kísérője könnyet ejtett érte. Kérelem szavára szíves menyecske Jánost Iluskája sírjához vezette. Ottan vezetője őt magára hagyta, lankadtan borult a kedves sírhalomra. Végig gondolta a régi szép időket, mikor még Iluska tiszta szíve égett, szíve és orcája, s most a hideg földben hervadtan, hidegen vannak mind a ketten. Leáldozott a nap piros verőfénye, haloványhold lépett a napnak helyébe, szomorú nézett ki az őszi homályból. János eltántorgott kedvese hantjától. Még egyszer visszatért. A sírhalom felett egyszerű kis rózsabokor nevelkedett. Leszakította a virágszálat róla, elindult, s mentében magában így szóla. Ki porából nőttél, árva kis virágszál, légy hűséges társam vándorlásaimnál. Vándorlok, vándorlok a világ végeig. míg kívánt halálom napja megérkezik.
Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor, János Vitéz című elbeszélő költeményének 14-től a 18. részéig Tordi Géza előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Leó pápa felszólalt a klímaigazságosságról szóló nemzetközi konferencián. Isten megkérdezi majd tőlünk, hogy törődtünk-e közös otthonunkkal. A pápa októberi ima szándéka a különböző vallások együttműködéséért. Hitébresztés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 27. vasárnapra.
Leó pápa. Isten megkérdezi majd tőlünk, hogy törődtünk-e közös otthonunkkal. 14. Leó szerdán délután Castel Gandolfóban a Focolare mozgalom Mariápolis központjában megrendezett klímaigazságosságról szóló háromnapos nemzetközi konferencia résztvevőihez szólt a megnyitón. Beszédében Ferenc pápa a nevezetes ökológiai enciklikájáról, a Laudato Si-ről elmélkedett. Arra ösztönözte a vállalatokat és a magánszemélyeket, hogy gyakoroljanak nyomást a kormányokra a környezeti károk kezelésére vonatkozó szabályozások kidolgozása érdekében. Szerdán délután Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája megjelenésének 10. évfordulóján, 14. Leó pápa a Laudato Si mozgalom által szervezett Reményt ébreszteni a klímaigazságosságért címet viselő konferencia résztvevőihez szólt. A tanácskozást az átfogó emberi fejlődés dikasztériumával, a Nemzetközi Caritas, a Focolare mozgalom és az Egyházi Hálózatok Szövetségével együttműködve rendezik október 2. és 3. között. Több mint 1000 vesznek részt a konferencián, köztük a vallások, a mozgalmak képviselői, valamint a tudomány és a politika előjáró személyiségei. A pápa egy rögtönzött kijelentéssel kezdte beszédét, a közönséghez fordulva.
But I would like to add that if there is indeed an action hero with us this afternoon, it's all of you who are working together to make a difference.
Az igazi hősök ti vagytok, akik együtt dolgoztok azért, hogy változást érjetek el. Ez egy korábbi kijelentésre utalt, amelyet Arnold Schwarzenegger, Kalifornia korábbi kormányzója és a Schwarzenegger intézet jelenlegi elnöke az ünnepség egyik szónoka tett. Leo pápa beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek érzi, hogy egy akcióhős közelében lehet, utalva Schwarzenegger akciófilm szerepeire. Beszédében háláját fejezte ki Ferenc pápa enciklikájának örökségéért, kiemelve, hogy üzenete iskolákat, egyházmegyéket, tudományos programokat és nemzetközi párbeszédet ösztönzött. Hatása kiterjedt a csúcstalálkozókra, a vallásközi kezdeményezésekre, a gazdasági és üzleti körökre, valamint a teológiai és bioetikai tanulmányokra is. Mindenekelőtt megjegyezte, hogy a törődni közös otthonunkkal kifejezés elterjedté vált, amelyet a tudományos munkában és a nyilvános beszédekben is használnak a különböző népek minden kontinensen. Leo pápa az elmúlt évtized eredményeit felidézve hangsúlyozta, hogy a Laudato Si kezdetű enciklikában meghatározott kihívások ma még aktuálisabbak, mint 10 évvel ezelőtt voltak. Ezek a kihívások nem csak politikai és társadalmi, hanem spirituális jellegűek is, és arra szólítanak fel, amit Ferenc pápa a szív megtérésének nevezett. A pápa kifejtette, hogy a szív az a hely, ahol a legmélyebb keresés zajlik, ahol megtaláljuk a végső identitásunkat, és ahol a döntések születnek. Csak a szívhez való visszatéréssel történhet igazi ökológiai megtérés. Ez az átalakulás azt jelenti, hogy át kell térni az adatgyűjtéstől a gondoskodásra, a környezetről szóló beszédekről az Isten hite és szeretete által inspirált életmódra. Ferenc pápa Assisi Szent Ferencről adott leírását idézve 14. Leo emlékeztette a résztvevőket, hogy az ökológiai aggodalom, a szegények iránti igazságosság, a társadalmi elkötelezettség és a belső béke elválaszthatatlanok egymástól. A közelgő globális csúcstalálkozókra, köztük a COP30-ra és az ENSZ 2026-os vízügyi konferenciájára előre tekintve, a pápa arra sürgette a vezetőket, hogy hallgassanak a föld és a szegények, családok, őslakosok, kényszerű migránsok és a hívők kiáltásaira világszerte. Beszédének végén Leo pápa feltette a kérdést. Isten meg fogja kérdezni tőlünk, hogy műveltük-e és gondoskodtunk-e a világról, amelyet teremtett, és hogy gondoskodtunk-e testvéreinkről. Mi lesz a válaszunk? Kérdezte. A pápa ezután megáldott egy 20 000 éves grönlandi jégdarabot. Életura, áld meg ezt a vizet, ébressze fel szívünket, tisztítsa meg közönyünket, enyhítse fájdalmunkat, és újítsa meg reményünket. A jégtömb a Noob Kanderlua fjordból származik, ahol a jégsapkáról való leválása után az óceánba olvadt, és Olafur Eliasson művész szállította Rómába Minik Rossing geológus támogatásával. Együttműködnek az Ice Watch, a jégfigyelő projektben, amely többek között nagy jégtömböket hoz a nagyobb európai városok köztereire, Koppenhágától Párizsig, Londonon keresztül, azzal a céllal, hogy a klímaválság valóságát kézzelfoghatóvá tegye a nyilvánosság számára. A pápa jelenlétében egy másik szimbolikus gesztusra is sor került. A klímaválság által leginkább sújtott országok és közösségek képviselői hazájukból hozott egy edénynyi vizet öntöttek az úgynevezett könnyek tálkájába, amely közös otthonunkat és minden egyes embernek a teremtett világgal és másokkal való kölcsönös függőségét jelképezi. A pápa ezután elénekelte a naphimnusz kezdő szavait, Adenike Adeval a Whitney Houstonnak szentelt az Éjszaka királynője című musical főszereplője kíséretében. A remény hangjai egyként emelkedjenek fel, hangzott 14. Leo fohásza. Ezt követően a különböző országokból érkezett női művészekből álló Jen Verde nemzetközi előadó művészeti csoport lépett fel. A COP30 közös elnökségét vezető Marina Silva, Brazília környezetvédelmi és klímaváltozásért felelős minisztere is felszólalt a nyitó ünnepségen. A COP30 klímakonferencia a 30. Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási konferenciája lesz, amelyet 2025. november 10-e és 21-e között rendeznek meg a brazíliai Belém városában. A brazil miniszter kiemelte a Laudato Si kezdetű enciklika és a szintén 10 évvel ezelőtt aláírt párizsi éghajlatvédelmi egyezmény közötti kapcsolatot. Miközben elismerte az elért eredményeket, elítélte a kötelezettségvállalások és a valóság közötti szakadékot. Végül 14. Leó pápához fordult, és meghívta a következő konferenciára. Meggyőződésem, hogy őszentsége így módon nélkülözhetetlenül hozzájárul ahhoz, hogy a COP30 a megvalósítás szempontjából döntő klímakonferenciaként vonuljon be a történelembe. Így, ahogy mindannyian hevesen vágyunk rá, a remény klímakonferenciájává válik, a teremtett világ kertjét gazdagító életformák megőrzésére és ápolására, a jelenlegi és a jövő generációi javára.
A pápa októberi ima szándéka a különböző vallások együttműködéséért. A pápa ima világhálója közzétette Leó pápa októberi videóját, amiben azt kéri, hogy imádkozzunk a különböző vallási hagyományok együttműködéséért, különösen a mai társadalomban, mely tele van feszültségekkel. Októberben emlékezünk a Nostra Aetate kezdetű zsinati dokumentum 60. évfordulójára. A testvériséget alulról kell építeni, a mindennapos emberi kapcsolatokban, figyelmeztet a pápa. Mély megosztottságtól sebzett világunkban a vallásokat ne fegyverként vagy falakként használják, hanem mint hidakat és proféciát a közjó álmának megvalósításához, és azért, hogy az egység kovászai legyenek egy széttöredezett világban. Ennek a kívánságának ad hangot 14. Leó pápa az októberi ima szándékról szóló videóban, melyet a pápa ima világhálója tett közzé a különböző vallások közötti együttműködésről. Októberben esedékes egy fontos zsinati dokumentum, a Nostra Aetate kezdetű nyilatkozat közzétételének 60. évfordulója, mely a katolikus egyház kapcsolatáról szól a nem keresztény vallásokkal. A Szent Atya arra buzdít, hogy imádkozzunk, hogy a különböző vallási hagyományok hívei együtt munkálkodjanak a béke, az igazságosság és az emberi testvériség megvédésért és előmozdításáért. A videóban fontos történelmi mozzanatok elevenednek meg az egyház életéből a vallásközi párbeszéddel kapcsolatban. Az 1986-os Assisi találkozó, melyet Szent II. János Pál indított el. 2010-ben 16. Benedek pápa látogatása a római zsinagógában. 2019-ben Abu Dhabiban az emberi testvériségről való dokumentum aláírása Ferenc pápasága idején, majd egészen a legutóbbi ökumenikus találkozókig, amelyeket 14. Leó pápa tartott a Vatikánban. Olyan világban élünk, amely sok szépséget rejt, de egyben széthúzás és feszültségek is sújtanak, és a vallások olykor ahelyett, hogy összekötnének minket, konfliktusokhoz vezetnek, állapítja meg Leó pápa. Krisztus azért adja a lelkét, hogy megtisztítsa szívünket, hogy fölismerhessük azt, ami egyesít minket, és onnan újból megtanuljuk a meghallgatást és az együttműködést anélkül, hogy rombolnánk. Péter utóda azért fohászkodik, hogy Jézus segítse a különböző vallások híveit a felismerésben, hogy egymás testvérei, akiknek az a sorsuk, hogy együtt éljenek, imádkozzanak, dolgozzanak és álmodjanak. Szavait különböző helyi szinten szervezett vallásközi találkozók képei kísérik, emlékeztetve arra, hogy a párbeszédet és a testvériséget alulról jövően kell elkezdeni építeni, nem csak a nagy események szintjén. A pápa októberi videója utat mutat arra, hogy elismerjük minden ember méltóságát, védelmezzük az igazságosságot, békét hintsünk, mondta Fonesz atya. A szent évben a teljes búcsú elnyeréséhez imádkozni kell a pápa szándékára, mely október hónapban a következő.
Let us pray that believers in different religious traditions might work together to defend and promote peace, justice and human fraternity.
Uram Jézus, te, aki egy vagy a sokféleségben, és szeretettel tekintesz minden emberre, segíts bennünket, hogy testvérekként tekintsünk egymásra, akiket arra hívtál, hogy együtt éljünk, imádkozzunk, dolgozzunk és álmodjunk. Egy gyönyörű világban élünk, amely ugyanakkor mély megosztottságtól is szenved. Néha a vallások, ahelyett, hogy egyesítenének bennünket, nézeteink összeütközésének okává válnak. Add nekünk szent lelked erejét, hogy megtisztítsd a szívünket, hogy felismerjük, mi az, ami közös bennünk, és ebből kiindulva újra megtanuljunk odafigyelni egymásra, és együttműködni anélkül, hogy rombolnánk. A vallásokban a béke, az igazságosság és a testvériség kézzel fogható példái ösztönözzenek bennünket arra, hogy higgyünk abban, hogy különbségeink ellenére együtt élhetünk és munkálkodhatunk. A vallások ne fegyverek vagy falak legyenek, hanem inkább élő hidak és proféciák, amelyek hihetővé teszik a közjó álmát, az élet mellett állnak, táplálják a reményt, és az egység kovászául szolgálnak egy széttöredezett világban. Hitébresztés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 27. vasárnapra.
Egy idős házaspár az egyik faluban többször beszélt Jézus szeretetéről. Ez egyeseket bosszantott is olyannyira, hogy páran a fiatalabb legények közül kitervelték azt, hogy majd ők megpróbálják ennek az idős házaspárnak a hitét. Eltervezték, hogy egyik éjjel leszedik a házukról az összes cserepet. Aztán, ha majd beázik a házuk, akkor majd kiderül, hogy milyen hívők is ők. Nek is láttak a munkának, szorgalmasan szedegették a cserepeket, és az idős bácsi ezt hajnalban észre is vette. Szólt is a feleségének, hogy készítsen elő sok élelmet, mert nagy munkában vannak a fiúk, s biztosan megéheznek reggelre. Megterítették az asztalt, és szóltak is reggel felé, hogy annyi munka után szeretettel várják reggelire, így aztán jobban bírják majd a munkát. A fiúk összenéztek vidáman és gúnyosan, aztán leültek az asztalhoz, és akkor az idős bácsi elkezdte szokásos asztali áldását, amelyben név szerint minden fiút megemlített, hogy ismerjék meg ők is Jézus Krisztust, hiszen nagy szükségük van rá. Nehezen ment le nekik a reggeli. Aztán szépen csöndben felálltak, és visszarakták a cserepeket. Tudom, hogy nem kell olyan naívnak lennünk, hogy ez mindig így megy. Van, amikor leszedik és nem rakják vissza, sőt, el is viszik a cserepet, mert a világ, ahogy az évközi időszak 27. vasárnapjának olvasmányában is olvashatjuk, farkas törvények mentén rendezkedik be. A két idős ember mégis tudott bárány lenni egy farkas törvényű világban. Egyszerűen azért, mert valamikor találkoztak az Isten bárányával, s neki elhitték, hogy bármi is történik, akkor sem hagyja őket magukra. Ez nem naív hit, hanem gyermeki hit, amely ha törékeny is, gyenge is, mégis van. Kis hit, amely elég ahhoz, hogy hegyeket mozgasson. Az úgynevezett felnőtt hit azt mondja, hiszek Istenben a magam módján, de azért én rendezem be az életemet. Önálló hit ez, amely hisz önmagában, de az első igazán nagy krízist már nem bírja, mert a hitet nem az ember produkálja, hanem Isten növeli az benne. Ezért elég a gyermek hite, aki nem tudja ugyan bizonyítani Isten létét, nem is okoskodik sokat róla, csak egyszerűen tudja, hogy van. Ismerek egy családot, ahol egyáltalán nem beszélnek Istenről. Ha beszélnek is, csak lebeszélően. A szülők úgymond kiiktatták Istent az életükből, magukat sokkal felnőttebbenek tartják, mint hogy higgyenek. Ők irányítják a saját életüket. S valaki mesélte nekem, hogy egyszer azt vette észre ebben a családban, hogy a legkisebb gyermek keresztet rajzol magára egy feladat előtt, és komolyan maga elé néz. Nem tudta, hogy látják őt. És akkor tevődött fel a kérdés, hogy ha nem gyakorolja hitét ez a család és ez a kisgyermek, honnan jön ez? Látta valahol? Meg lehet, de valójában itt sokkal többről van szó. Arról, ami bizonyított tény, hogy az első 7 évben az embernek nem csak nagy képessége van rengeteg nyelvet megtanulni könnyedén, hanem úgymond automatikusan hisz is. A hit úgynevezett képessége benne van az emberben. Magával hozta. A hit benne van az emberben, mint szunnyadó erő. Amikor Jézus csodát tesz, ezt a szunnyadó erőt ébreszti fel. Amikor hitem megkopott is már nem tudom, merre lépjek, akkor belátom és eljutok oda, hogy egyedül nem megy, és akkor Jézust kérem meg, ébressze fel bennem is, növelje bennem is a gyermek hitét. Az embernek szüksége van erre az isteni hatalomra. Kérnie kell, ahogy a tanítványok is tették, Uram, növeld bennünk a hitet, mert egyedül nem megy. Amikor beismerjük gyengeségeinket, akkor kezdünk hinni végre. Isten az, aki felébreszti bennünk a hitet. Ez a hit idősebb korban is megtart. Ez ad frissességet. Urunk, növeld bennünk a hitet. Ne mi termeljük azt, mert az nem elég. Te növeld bennünk, Urunk.
Hitébresztés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 27. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Mane nobis cum Domine, mane nobis cum Domine, mane nobis cum Domine, mane nobis cum Domine, mane nobis cum száll az éj, lángol a szívünk, csak szólj, beszélj. Maradj velünk, leszáll az éj, hitünknek fénye szent.
A nap verse.
Rónai György, a tékozló fiú hazatérése. A messzeség sugárzó pitvarában angyalok jönnek-mennek. Kék csuporban tejet hoz egy, a másik nagy kosár gyümölcsöt. Fehér lenvászonnal asztal terít egy harmadik. Nagy szárnyukat becsukva szorgoskodnak. Egy pedig a korlátnál szemét ernyőzve néz a távolba, ahol a domb alatt kanyargó úton csapzottan, soványan, kimerültségtől meg-megtántorodva, de azért mégis egyre szaporább léptekkel, ahogy egyre közelebb ér. Már jön a vendég.
Rónai György a Tékozló fiú hazatérése című költeményét Réti Árpád mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Uram, ha szívesen megosztom testvéreimmel a tőled kapott javakat, ha szolgálatkész vagyok, jóindulatú, hálás, udvarias és alázatos, mindenütt szétáraszthatom irgalmasságod illatát. Add meg tehát, hogy türelmesen el tudjam viselni testvéreim erkölcsi és fizikai gyöngeségeit. Sőt, a lehetőség határain belül szolgálatommal segítségükre legyek. Szavaim és jó tanácsaim által enyhülést szerezzek nekik. Adj nekem irgalmas szívet, hogy ne csak rokonaimmal és barátaimmal, vagy azokkal legyek nagyvonalú és nagylelkű, akik nekem jót tesznek, vagy akiktől valami jót várok, hanem mindenkivel, mégpedig annyira, hogy szeretetedért senkitől, még ellenségeimtől se tagadjam meg az anyagi vagy lelki segítség szeretetét. Amen.